Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. A mai témánk a gyógyító megbocsátás. Hatalmas témakör ez, mindannyiunkat érint. Megfigyelték azt, hogy a betegségek között nagyon sokszor a lelki probléma húzódik, és igen-igen gyakran az engesztelhetetlenség. Hogy emberek nem tudnak egymásnak megbocsátani, és ezáltal ténylegesen szó szerint megbetegszenek tőle. Egy amerikai kórházban egy nagy felmérést végeztek, és megvizsgálták az embereket, akik betegek voltak, és végigkérdezgették őket őszinte beszélgetésben, mondván, hogy semmiféle következménye nem lesz, hogy nem tárják ki a elmondottakat, és kiderült, hogy a 70-80%-ában a betegségeknek lelki probléma húzódik, és a legtöbb esetben valamiféle engesztelhetetlenség, valami neheztelés, valami meg nem bocsátás van. Tehát ez igen-igen aktuális téma, mindannyiunkat izgat és érdekel. Hát melyikünk nem tapasztalta azt, hogy amikor megbántanak, könnyen megsértődünk, és hát nagyon könnyű visszasérteni. Az emberi természetből ez következik. Aztán neheztelünk, nem gyógyítja az idő a sebeket, ugye sokan mondják, majd az időben a megbocsátás, képtelenséget, azt nem gyógyítja az idő. Majd kialszod, már ugye valaki mondta, már 10 napja alszom, de mégsem tudok megbocsátani, ugye? Mégis haragszom. Másik dolog az, hogy nagyon sokszor nem tudjuk elfogadni a megbocsátást. Hogy valaki nekünk megbocsát. Nem tudom, ezen gondolkodtak-e majd. Egy konkrét történetet szeretnék majd felvillantani, amiben nyilvánvalóvá válik, hogy nem könnyű elfogadni azt, hogyha valaki nekünk megbocsát. Ha nagyvonalú. Aztán a másik nagy probléma pedig az, hogy mi nem tudunk megbocsátani. Hogy szeretnénk esetleg sokszor, de valahogy nem megy. Valahogy mindig újra és újra előjön belőlünk a neheztelés, a felhánytorgatás, ismételten felkavarodnak az emlékek, az érzelmek. Most mit kezdjünk ezzel? Hát akkor nem tudunk megbocsátani? Tehát ezek a kérdések nagyon fontosak. Nézzünk egy picit önmagunkba, és tegyük fel a következő kérdéseket, persze erre nem kell válaszolnunk. Neheztelünk-e valakire a környezetünkben, családunk, rokonságunk körében? Valaki irritál-e bennünket a munkahelyünkön, a főnökünk vagy munkatársunk, ugye? Egyáltalán van-e bennünk valami neheztelés? A második a felelősség próbája. Nagyon sokszor az embert az a gondolat kísérti, ha nem ide születtem volna, ha több pénzem lenne, ha nem az lenne az apám vagy anyám, ha nem ilyen lenne a házastársam, ha nem ilyen körülmények közé kerültem volna, akkor nem ilyen lennék. Ebben mi az üzenet, vagy mi a rejtett tartalom? Más az oka az én problémámnak. Nem én vagyok a magam problémájának az oka. Azért betegedtem meg, mert a többiek ilyenek, mert a körülmények ilyenek. Tehát áthárítjuk a dolgok okát, és nem vállaljuk a felelősséget. Nem azt mondjuk, hogy én hibáztam. Figyeljük meg, hogy ez nagyon beszédes. Emögött húzódik valami olyan dolog, hogy haragszom másra, haragszom a körülményekre, haragszom az Istenre, mert nem olyan körülmények közé és helyzetbe hozott engem, hogy ott kibontakozzak és beteljesítsem az én nagy talentumaimat. Ugye? Tehát ez egy áthárítás. A harmadik pedig a nem tudatos reakcióink és emlékezetünk próbája. Nagyon sokszor öntudatlanul előjön belőlünk valami a múltból, vagy nagyon sokszor szeretteinknek, vagy házastársunknak úgy előhozunk valamit a múltból, és oda dörgöljük az óra alá. Mind a három témakör, amit említettem, a megbocsátás kérdését érinti, mert a háttérben valamilyen engesztelhetetlenség húzódik. Jézus is mondta, itt a hegyi beszédben látjuk a 6. fejezetben Máté evangéliumában, hogy ez egy olyan alapvető dolog, hogy a mi atyánk imájában egyetlen egy dologra tért vissza, amikor befejezte ehhez a témához, a megbocsátás kérdéséhez, és azt mondta, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok, ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát ez olyan horderejű kérdés, hogy az üdvösségünk függ ettől. Mert ha nem tudunk megbocsátani, akkor elveszünk. Tehát nagyon fontos ismerni, hogy mi a megbántódás, mi a lefutása, mi a jellemzői, hogy pontosan tudjuk azért, mondom ezt, hogy amikor megbántódunk, akkor mit tapasztalunk magunkban. Másrészt pedig nézzük meg, hogy mi a megoldás. Mert igazából a megoldás érdekel mindannyiunkat. Jézus egy alkalommal erre a kérdésre válaszolt. Péter odament hozzá, és azt kérdezte, Máté Evangélium a 18. fejezetében olvashatjuk a történetet, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni? És néki megbocsátanom. Még 7-szer is? Ugye azért mondta, hogy 7-szer is, mert a zsidóknál volt egy általános elképzelés, hogy hát 3-szor meg lehet bocsátani. De már 4-szer nem. És akkor gondolta Péter, hogy hát ezt még úgy megfejeli, vagy még a teljesség számára utal, hogy 7-szer is lehet, Uram? És Jézus mit válaszolt? Elmondott egy történetet. Azt mondta, hogy hasonlatosan mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós. És megragadván azt folytogatta mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomorodtak. És elmenvént mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked. Mivel hogy könyörögtél nékem, nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Azért olvastam el, tudom, hogy kicsit hosszú volt, és elnézést kérek érte, hogy ilyen hosszabb szagaszt idéztem, mert ennek a történetnek számos mozzanatával újra és újra találkozni fogunk. Nem tudom, tudják-e, hogy 10 000 talentum az mennyi? Vagy egy talentum? Egy talentum attól függ, hogy ezüst vagy arany, 43-45 kg közötti súly. Egy talentum. 10 000 talentum. Az mennyi? Több vagonyi arany vagy ezüst. Elképesztő, hogy lehet ennyi adósságot felhalmozni, és ez a szolga azt mondta, légy türelemmel hozzám, megfizetem. Ez nagyon érdekes. Azt hitte a szolga, hogy megfizetheti. És könyörgött neki. Az úr nagyvonalon elengedte. Igen. De mit látunk? Hogy valaki ennek az embernek csak 100 dénárral, ez körülbelül 3 havi kereset. Az sem kevés, de azért az belátható tartozás, és azt azért meg lehet oldani törlesztéssel. De nem úgy viselkedett ezzel a szolgával, mint ahogy ő vele az ura. És folytogatni kezdte, stb. És az is nagyon érdekes, hogy az Úr és a szolgái, akik nem más, mint az Úr maga az Isten, a szolgák pedig az angyalok, figyelik azt az embert, hogy hogy bánik azzal a kegyelemmel, amit ő kapott. És nem úgy bánt vele, ahogy őt, ő vele bántak. Ugye itt sértette meg azt a törvényt, amit a Biblia úgy nevez, hogy amit mástól elvársz, tedd meg magad is. De nagyon sok minden van itt, ami elgondolkodható. Például Jézus azt mondta, hogy ha meg nem bocsátjának ki az ő atya fiának az ő vétkeit, ekképpen cselekszik veletek a mennyei atyám. Tehát a talentum akkor mi lehet? Az a 10 000 talentum. Az a megfizethetetlen adósság, ami bizony mindannyiunkat terhel. A vétkeik. A vétkeink, a bűneink. Bűnökből 10 000 talentumnyi mennyiséget könnyű összeszedni az embernek, mert az egész élete bűnös, hogyha nem Krisztusban van. És megfizethetetlen tartozás. És íme lám, az egyik nagy téveszmét akarja Jézus eloszlatni előttünk, hogy sokan azt gondolják, hogy megfizethető. Valamiféle penitenciával, vagy vezekléssel, vagy önkínzással, vagy zarándoklattal, vagy pénzzel, vagy adománnyal, vagy szolgálattal, vagy szenvedéssel, vagy betegséggel, vagy halállal, nem akarom sorolni tovább, ugye? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez megfizethető. Ez a szolga is ebben a téveszmében volt. Majd visszafizetem. És aztán az is egy nagy gondolat, hogy ő nem fogadta el igazában az Isten megbocsátását, mert ha elfogadta volna, akkor ő is megbocsátó lelkületű lett volna. Nem hitte el, és emlékezzenek a Rezinger János előadására, élni hitálta. Nem hitte el, hogy Isten megbocsát. És ezért ő sem tudott megbocsátani. Tudni, a lelki képessége, alkalmatossága nem volt meg, mert magától mit tud az ember csinálni? Azt, amit ő csinált. De Isten kegyelme által már tudta volna gyakorolni a megbocsátást. De nem gyakorolta. Magyarul ez az ember hitetlen volt. Nem hitte el az Isten kegyelmét, nem fogadta el a megbocsátását, és ezért ő irgalmatlanul viselkedett. De emiatt a hitetlensége miatt, emiatt az engesztelhetetlensége miatt az Úr felelősségre fogja hozni, és előhozza a múltból a tartozását. Óriási felelősség, hogyha Isten velünk kegyelmesen bánik, és mi nem bánunk mással kegyelmesen. Péter mondta, hogy 7-szer, Uram, és Jézus azt mondta, ugye, hogy 70-szer, 7-szer, többször is elmondták ezt az evangéliumok, ezt a példázatot, és egyik alkalom, 70-szer, 7-szer is. Hát ugye nem tudom, önök hányszor szoktok naponta bocsánatot kérni valakitől, ez is egy nagy kérdés, hogy mennyire jellemző ránk a bocsánatkérés, másrészt pedig ritkán hallani is különben egy-egy munkahelyen, vagy egy-egy emberi közösségben, hogy ne haragudj, bocsáss meg, helytelenül viselkedtem vele, türelmetlen voltam. Meggondolatlanul szóltam, megbántottalak, ne haragudj rám. Ugye olyan ritkán hallunk ilyet. Jézus azt mondta, hogy 70-szer, 7-szer is, magyarul akárhányszor is kötelességünk megbocsátani. Igen, itt idézem fel az Ellen G. White-nak a Krisztus példázatai című könyvből azt a gondolatot, hogy sokan reménykednek abban, hogy saját cselekedeteikkel kiérdemlik Isten kegyelmét, de nem lehet kiérdemelni. A kegyelem ingyenes, ingyen ajándék, és ezért követelődzőek másokkal szemben. Ezért engesztelhetetlenek másokkal szemben, mert az Istenről rossz a képük. Isten úgy látják, mint egy ilyen üzletkötő személy. Megjegyzem, az egész pogány vallásosság és a mágikus gondolkodásmód arról szól, hogy én fizetek valamit Istennek, és ő pedig fizet nekem azzal, hogy jól tart, megvéd, szeret. De a Biblia nem így gondolkodik. Az Isten kegyelme ingyenes. Hát nézzük meg, hogy hogyan működik a bántás. Az emberi kapcsolatokban sokszor olyan ez, mint a por a lakásban. Elkezd lerakódni a tárgyakra, és ha nem tisztogatják le, ha nem takarítanak ki, akkor egyre jobban eltakarja a bútorokat, az asztalt, a polcokat. Így van ez az emberi kapcsolatokban is, ha megbántunk embereket, és ha megbántódunk. Sértések, sértéseket követnek, bántások, bántásokat, érzékenyé válunk egymás iránt, és rosszat látjuk a másikban, és beindul az ördögi kör, viszont sértünk, megsértenek megint, és ahogy voltunk egy házassággondozó héten, ahol házaspárokkal beszélgettünk, egyik fiatal házaspár azt mondta, mi már félváról is csak megbántottuk egymást. Beindult ez a kör, és már lesi az ember a másikat, hogy mit fog mondani, hogy majd hogyan vágjak vissza. És megy ez folyamatosan, ez egy ördögi kör. Na de mi ebből a kiút? Egyre érzékenyebbek válunk egymásra, egyre sötétebben látjuk a másikat is, és a magam helyzetét is. Tudjuk, az engesztelhetetlenség besötétíti az ember gondolkodásmódját. Mindig neheztel. A neheztelés pedig egy lelki állapot, amivel gyötri önmagát is, meg a másikat is. Mindig keserű. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az ige, hogy a keserűség gyökre ne engedjétek, hogy felnövekedjék bennetek. Különösképpen a férfiakra jellemző ez. Érdekes, a nőknek is és a férfiaknak is ad tanácsokat a Biblia, de a férfiaknak különösképpen erőteljesen azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy a feleségetek iránt keserű kedvűek legyetek. A férfiaknak különösképpen küzdeni kell ezzel szemben. Kedves férfitársaim, ezt át kell gondolnunk, hogy nincs-e bennünk keserűség a házastársunk iránt, mert ez hajlam, nagy hajlam a férfi emberre. De hogyha mindkettő nem ezt a magatartást gyakorolja, amiről beszélek, akkor mi lesz az eredménye? Olyan, mint ez a kerék, ez az ördögi kör megy le a lejtőn, és egyre távolabb a valóságtól, egymástól és Istentől. Egyre távolabbra kerülünk. A megbántottságnak vannak természetes következményei. Figyeljük meg, ha bennünket megbántanak, megharagszunk. Haragot vált ki belőlünk, és hogyan válaszolunk erre a támadásra? Többféle válasz lehetséges, az egyik a nyílt agresszió, visszavágok. Megbántott? Viszont bántok. A harag felgerjed, és levezetődik, hogy a másiknak visszaadom. Ugye ez általában így is működik, emberi világban nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogyha bennünket megsértenek. És nagyon gyorsan, automatikusan kész van egy viszontválasz. Ha azt hiszed, te külön vagy. Te pedig ezt meg ezt nem tudod megcsinálni. Ugye? Rögtön megvan a válasz. Aztán van olyan is, hogy valaki jómodorból, vagy mert nem akar rossznak tűnni, ezért elfojtja magában a bántást. Nyel egy nagyot, de a keserűség ott van. Elfojtja, nehezte, eltűri magában ezt a megbántottság érzését, dédelgeti magában, és ez olyan, mint egy forrongó vulkán, csak egy megfelelő alkalom kell hozzá, hogy kirobbanjon. Valakitől épp hallottam, hogy én rendkívül nyugodt természetű vagyok, amíg meg nem bántanak. Ugye, addig nyugodt, de utána aztán robban. Csak ki kell várni, ugye. Hordozza magában, és mint a vulkán visszatartja, és egyszer csak a másik megint egy bökést ad neki, na hát akkor kifakad a lufbalom, ugye, és akkor jön ki belőle az emberből. Aztán van olyan állapot is, hogy annyira mélyen elraktározza magában az ember ezt a keserűséget, ezt a haragot, ezt a neheztelést, hogy stabilizálódik ez a gyűlölet. Hogy így mondjam, ez a harag már én vagyok. Ez a Káin állapota, amikor azt olvassuk ott a Káin történeténél, Mózes első könyve 4. fejezetében, hogy lehorgasztotta a fejét, lecsügeztette a fejét, mert megharagudott. És az Úr figyelmeztette, vigyázz! Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de hogyha rosszat cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ezek a kis ábrák szemléletesen mutatják, hogy agresszió, egymástól elfordulás, düh indulat, szóval nagyon sokféle megoldása van a haragnak, de aztán majd rátérünk az igazi megoldásra, de előtte egy kis szemléltetés az irodalomból, megezem József Attilának egy csodálatos verse van a haragról. A feleségem eljött volna, most nem tudott eljönni, akkor ezt a verset mondta volna el, olvassák el. Tökéletesen leírja a haragnak az anatómiáját és diagnózisát, és a végén kimondja, hogy egy semmiségen összeveszik egy életre két barát. Ez a haragnak a természete. De Tóth Árpád is tapasztalta, azt mondja a kis versében, a Meddő Jórán című versében, magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom, viaszos vászon az asztalomon, faricsálok lomhán egy dalon, szánalmas figura én, s magam vagyok a föld kerekén. Hát nem tudom, hol van viaszos vászon az asztalon a lakásban? A konyhában. Kikerült a költő a konyhába. Vajon miért? Miért van annyira egyedül? Valakivel lehet, hogy összeveszett, talán épp a feleségével, nem tudjuk. De mit csinál a költő, hogyha rossz kedve van? Hát ír egy verset belőle, ugye? Ez is egy jó alkalom, hogy írjunk valamit. És leírja az állapotát, ezért nekünk nagyon jó. Figyeljük meg, faricsálok lomhán egy dalon, szánalmas figura, én. Miről szól a vers? Az énről. Én sértett vagyok. Én velem van, engem bántanak. Magam vagyok a föld kerekén. Ugye emlékeztetem önöket az előbbi ábrára, hogy magányosnak kezdjük magunkat érezni, mert megbántottunk. A bántásnak van üzenete, és ezt nagyon jól tudjuk olvasni, a bántásnak az üzenetét. És aztán megnézzük, hogy mi a megoldás. Ha valaki bennünket bánt, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy nem jól csinálod, amit csinálsz, vagy nem jó, vagy jó. Munkatárs, feleség, testvér, barát, szülő, gyerek, mindegy. Nem vagy jó. Nem felelsz meg nekem. És a bántás azt fejezi ki, hogy érzékelteti a külvilág, hogy valami baj van veled, vagyis velem, hogyha mondjuk engem bántanak. Ebből azt a következtetést mondja le az ember, akkor talán én nem vagyok jó. Nem felelek meg, ez féreg szindrómának is szokták nevezni, az ember úgy érzi magát, mint egy ilyen féreg, hogy ilyen semmi értelmetlen az élete, nem ér semmit, és az emberek nem becsülik semmire, önmagát leértékeli, és ennek az egyik következménye az, hogy az ember azt mondja ilyenkor, hogy hát ha nem vagyok jó semmire, ha nem tetszik, amit csinálok, akkor nem csinálom. Ez más értedés. Inaktivitás. Szokták mondani hozzá, majd meglátják, ha nem csinálom, hogy nélkülem, hogy mennek a dolgok. De jön a pech, mert nélküle is mennek a dolgok. Na hát akkor még tovább esik a lépcsőn lefelé. Hát akkor nélkülem is megy a világ? Nélkülem is működik a munkahely? A család meg tudta a problémát oldani nélkülem is? Hát akkor én nem is kellek már. Fölöslegesség érzete. Végül pedig depresszió, és ez egészen odáig mehet, hogy az ember azt mondja, nem kellek én senkinek, nem vagyok jó semmire, nem felelek meg semminek, hát akkor kilépek ebből a világból. Öngyilkosság. Rövid, amit elmondtam, de nagyon valóságos tapasztalat. Aztán valaki mit csinál? Valaki viszont bánt. Valaki lesi azt, hogy hogyan reagálnak neki, és mint a pingpongozás, ha ő feldobja a labdát, lecsapom. Ha én dobom fel, ő csapja le, és így pingpongoznak egymással emberek. Vagy van a harmadik módszer, az öngyilkos merénylet. Inkább magamat is büntetem, ha azzal a másikat is bánthatom. Nevezhetnék Al-Qaida módszernek is, hogy úgy bántok, hogy közben az életemet is elveszíthetem, de akkor is én már a szívem mélyén szeretnék változni, már szeretnék oda menni, esetleg kedves lenni, vagy megbontani ezt a rossz állapotot, de nem. Ő kezdje, majd ha ő bocsánatot kér, majd én megbocsátok, de ő kezdje, és inkább megbüntetem őt, meg magamat is, de nem teszem meg az első lépést. Aztán van a kompenzáció megoldása. Az ember mit csinál ilyenkor? Próbálja ezt a rossz, elégedetlen, önmagával szemben álló érzést kompenzálni valamivel. Próbál valami hobbiba menekülni, valamivel lekötni a figyelmét, az idejét, zenét hallgatni, filmeket nézni, sorozatokat nézni, nem tudom, miket mondjak, ugye? És csak hogy ne kelljen szembesülni ezzel a feszítő érzéssel, ezzel a fölöslegesség érzéssel, vagy az utolsó, amit itt említettem, hogy a önbecsapás odáig mehet, egyszerűen egy álomvilágba kezd élni, függő lesz valamitől, egy szertől, lehet az alkohol, cigaretta, kávé, csokoládé, tévé, emberi kapcsolatok, akármi, a félelemtől, bármitől, csak hogy meneküljön, a munkamániás lesz, ugye például, vagy hogy ne kelljen szembesülni ezzel a helyzettel, sok ember ezért nem megy haza este, mert a feleségével vagy a férjével találkozni kell. És a probléma megoldatlan. Hát most már elég jól látjuk a problémát, de most akkor mi a megoldás? A Bibliának világos, egyértelmű tanítása van arról, hogy mi a megoldás. Az Isten ismeri a mi állapotunkat. Ha megbántanak bennünket, nem tudom, talán valamennyire látszik, igen, az első dolog, amit tanácsol a Biblia, ezt nagyon hangsúlyozottan, hogy ne tűrjük el magunkban a haragot. Azt mondta Jézus, azt mondták az apostolok, azt mondják az ószövetségi proféták, hogy a Zsoltárok könyve, hogy a nap ne nyugodjék le a te haragodon. Ne zárjuk le úgy a napot, hogy valakire neheztelünk. Vagy valakivel valami rendezetlen ügyünk van, ne tűrjük el magunkban a haragot. Na de hát akkor mit csináljunk? Hát a természetünk vagy visszavágna, vagy elkeseredne, vagy elfolytaná, vagy stb., amiket elmondtam. De akkor most mit csináljunk? A Biblia azt mondja, hogy azt tegyük, amit Isten tanácsol nekünk. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Hozzátok elém az ügyeteket és a problémátokat, én megsegítelek benneteket. Törvénykezzünk. Beszéljük meg az ügyet. Miről van most szó? Vigyük Isten elé ezt a bántást, haragot, és ami nagyon fontos, ne folytsuk el, mondjuk ki Istennek, amit érzünk. Ha kell azt, Uram, én gyűlölöm ezt az embert. Számomra elviselt. Neheztelek rá. Mondjuk ki. Nem tudom, tudunk-e a Bibliában ilyen helyeket, amikor az Isten emberei kimondták. A legkegyetlenebb, fájdalmas módon kimondták, amit éreztek. Vannak úgynevezett átok zsoltárok, a Bibliában, amikor Dávid például a legválogatottabb, hogy úgy mondjam, átkokat szórja az ellenségeire, és tényleg kijönti a haragját, és azt mondja, hogy vágják a sziklához, és pusztuljon el, és stb. Stb. Mint ahogy Kodály Zoltán is a Psalmus Hungaricusban megzenésítette ezeket a mondatokat. Keserű halál szálljon fejére, ellenségeim ítéletére, álnokságának megbüntetésére, hitetlenségének kijelentésére. Ugye? Tehát kimondják? Jeremiás próféta a könyve 15. fejezetében azt mondja, Uram, megcsaltál engem. Olyan vagy, mint a csalóka vízű patak, amelynek vize mindig elfogy. Megmondta a panaszát az Úrnak is. Uram, ezt érzem veled kapcsolatban. Sok más bibliai igehelyet idézhetnék. De figyeljük meg, kinek mondja el Jeremiás? Az Úrnak. Ugye perlek veled, Uram, még ha igaz vagy akkor is. Igaz vagy, Uram, de perlek veled. És utána ott, a mielőtt elmondja, előtte az Istennek azt mondja, Uram, szeretem a te igédet, és a szívemben égő tűz van, és nem tudok neked nem szolgálni. Mert hisz az Istenben, bízik benne, szereti őt, de ha pere van Istennel, azt is kimondja. Dávid kimondta az ellenségeivel kapcsolatos érzéseit, de hogyan bánt az ellenségével? Nem tudom, tudjuk-e, hogy Saullal hogyan bánt? Lenyűgöző a példája. Ott volt előtte az a személy, akit 15 éven keresztül üldöztek, illetve ment a szükségét végezni, és leszúrhatta volna. És azt mondta a barátja, itt az életed a kezedben, öld meg! És azt mondta, nem, az Úr felkentjére nem emelem kezemet. És amikor valóban beteljesedett az, hogy Isten megengedte, hogy végigfussa Saul a pályáját, és öngyilkossággal végezte be az életét, akkor Dávid böjtöt rendelt, és böjtölt Jonatánért és Saulért. Az ellenség szeretet csodálatosan megnyilatkozott az életében, mert mit csinált? Hogy rendezte el a haragot? Isten elé vitte. És elmondta neki, Istennek, Uram, ezt érzem, őszintén kitárta. És Isten mit tett vele? Harmadik pont, Isten megmutatja kegyelmét és szeretetét. Elmondta Dávidnak Isten, és Jeremiásnak, fiam, rosszul érzel. Ez az érzés nem helyes. Ez a harag nem jogos. Gondold át, én milyen kegyelmes vagyok veled, és te hányszor ellenségesen viselkedtél velem? Én megbocsátok neked. Ez a haragod bűn, rendezd el. És az ember belátja, igen, Uram, ez nem jó tanácsadó. Csendesíts le engem, nyugtass meg engem, bocsáss meg nékem. És Isten megbocsát, megnyugtatja az embert, és mit ad? Adja az ő lelkületét. Emlékezzünk az adószolga példázatára. Hittel elfogadja az ember az Isten kegyelmét, amit ő nem tudott elfogadni, és hittel alkalmazza, másra nézve. Saul az ellenségét nem gyűlölte, és nem ölte meg, hanem Istenre hagyta. És mit tesz Isten? Negyedik pont, kegyelem, amit ad Isten, az ő szava iránti engedelmességre kötelez. És mi nekünk azt tanácsolja, menjünk el a bántó személy felé, és tegyünk lépéseket irányában. Azt mondja a hegyi beszédben Jézus, hogyha valakinek panasza van ellened, és ha te ajándékodat vinnéd az Úrnak, nem az a kérdés, hogy nekem van panasza ellenem, hogyha valakinek neke van panasza én ellenem. Lehet, hogy nincs igaza. De akkor is tedd le a te ajándékodat, és menj a másik emberhez el, és rendezd vele. Próbáld meg. Persze ennek is van egy kultúrája, majd mindjárt erről is beszélek, hogy mennyire fontos, hogy nehogy eltévedjünk, mert itt sok csapda van. Az emberi természet rengeteg csapdát kieszelt, hogy hogyan tudjunk ez alól kibújni. De ha így megyünk a másik emberhez, nem leleplezéssel, nem sértegetéssel, nem számonkéréssel, hanem szeretettel, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy ne haragudj, nehezteltem rád. És ez nem volt helyes. Szeretném, hogy a kapcsolatunk rendeződjön. Bocsáss meg nékem. Hatodik pont. Meg lehet beszélni, meg lehet bocsátani, és meg lehet békélni. Milyen felszabadulás? Egy lerendezett konfliktus óriási felszabadulás a léleknek. Emlékszem, egyik táborunkban hallottuk egy asszonytól azt az esetet, azt mondta, hogy hát én megbocsátottam a rokonomnak már 25 éve, de a küszöbét nem lépem át. Ezt elmagyaráztuk neki, hogy nem bocsátott meg akkor. És megértette majd azt, amit mindjárt elmondok, hogy mi a megbocsátás, bibliai mértéke, És amikor megértette, akkor azt mondta, hogy az első dolgom az lesz, amikor hazamegyek, hogy elmegyek a rokonomhoz, átlépem a küszöbét, és én kérek tőle bocsánatot. Hogyan bocsássunk meg? Következő kérdés. Nagyon fontos. Ez az egyik legnagyobb kérdés, mert számos emberrel találkoztam, és én magamon is felfedeztem, hogy zavarba vagyok sokszor, mert az érzelmeim, az akaratom, a tetteim, a gondolataim mást mutatnak sokszor, mint amit döntök. Most mi ez benne? Mi ez a megosztottság? Nem értem. És ezért érdemes megkérdezni ezt, hogy hogyan kell megbocsátanunk. A Biblia azt mondja, hogy úgy, ahogyan Isten bocsát meg nekünk. Mert tudjuk, ez a jó megbocsátás. Ezt meg kell ismernünk. Ez hatalmas ajándék, ha megismerjük. Mert akkor van mihez viszonyítani. És pontosan, mint egy érzékeny műszerrel le tudjuk mérni magunkat, hogy így bocsátottam-e meg. Ha nem, akkor itt valami kiüt ebből a rendből. Az Efezusi Levél 4. fejezetében azt olvashatjuk a 32. versben, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett, azaz megbocsátott néktek. Krisztus a mi mintánk, ő a mi példánk, nálánál szebben senkin nem láthatjuk a megbocsátásnak a törvényeit. Itt látjuk a tékozló fiú példázatát ábrázolja Rembrandt, amikor a fiú hazamegy, és az apa feltétel nélküli szeretettel magához fogadja. Nem ró fel neki semmit. Kimutatja a szeretetét, elé megy. Nem mond le róla, visszavárja. Ez aztán a szeretet. Nem szab neki feltételeket. Megbocsát. Az idős korában, halála előtt festette Rembrandt ezt a festményt, amikor a fiúnak a hazaérkezését mutatja, hogy odaborul az apa ölébe, és az apa visszafogadja őt. Példaként arra, hogy hogyan kell nekünk megbocsátani. Nem úgy, mint az idősebbik fiút jobbra látszik a képen, ő nem tud megbocsátani. Haragszik a testvérére. Ez a te fiad, amikor megjött, mondja az apjának. Nincs benne irgalom. Félti megint a vagyonát és a pénzét. Most megint meg kell osztani? Az első, amit le kell szögeznünk, a megbocsátást nem kell kiérdemelni. A megbocsátás nem érdem jutalma. Nem kell érte valamit tenni. Nincs feltétele. Ez nagyon fontos. Tudnék, azt mondja itt az ige, Efezusi Levél 2. fejezetében, hogy kegyelemmel tartottatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Nincs feltétele. Nem mondhatjuk azt, hogy megbocsátanék, ha bocsánatot kérne. Ez nem jó. Jézus nem így bocsátott meg nekünk. Ő bocsánatkérés nélkül is megbocsátott nekünk. Az ő egész élete arról szólt, hogy amikor szögezték át a kezét, következő előadáson, majd elmondom, szögezték át a kezét, akkor azt mondta, atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Amikor épp kivégzik az embert, őt, így viselkedett. A haragnak, a neheztelésnek semmi nyoma nem volt benne, és az ellenségeiért, a gyilkosaiért imádkozott. Ki kellett érdemelniük, hogy megbocsásson? Nem érdemelték ki. De Isten akkor is megbocsátott. Már előre kész van. A világ megalapítása előtt, a világ teremtetése előtt kiválasztott minket Krisztusban, szeretet által, előre elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad, a Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. A világ megalapítása óta kész a megbocsátása Istennek. Még meg se születtünk, még nem is volt világ. Isten az előre tudásánál fogva tudta, hogy mi lesz az emberiség történelme, és látta a nyomorúságunkat, és előre, a világ megalapítása előtt megöletett a bárány, mondja a Jelenések könyve, mert szeretett bennünket. Előre ezt a döntést meghozta, és lélekben lefizette az árát, és valóságosan is, amikor Jézus Krisztus eljött. Tehát előre kész van. Walter Nietzsche, akinek a könyvét, pontosabban kis füzetét ajánlom kedves figyelmükbe, Gyógyító megbocsátás címmel jelent meg az Ethos kiadónál, és hát ez egy rendkívül értékes kis füzet, és ismétlem a Krisztus példázatai című könyvben pedig a megbocsátás mértékéről, a 10 000 talentumról van egy külön példázat és annak magyarázata, rendkívül értékesek ezek az anyagok, ajánlom figyelmükbe. azt mondja el, és hallottuk egyik táborunkban ezt az ő beszámolóját, hogy amikor otthon volt a feleségével, hát összeszólalkoztak, durva szavakat mondott a feleségének, végül rácsapta az ajtót és elment előadást tartani. Németország és Svájc határán volt, ott lakott, és hát egy hosszú alagútba ment be, és ment az előadásra időre. És ott közben, miközben ment az autóban, döbbent rá, hogy hogy viselkedett a feleségével. És milyen elszégyelte magát, közben eszébe jutott az, hogy miről tart előadást. Vajon mi a előadás témája, amiről tartott? A gyógyító megbocsátás. De hát nem tudott visszafordulni az alagútban, ezért ott az autóban elrendezte a Jóistennel ezt a bűnét, és elhatározta, hogy az első dolga az lesz, amikor hazamegy, a feleségétől bocsánatot kér. Így is történt, meg volt az előadás, hazament, belépett az ajtón, és azt mondta a feleségének, kedvesem, lehetetlenül viselkedtem veled, meg tudnál nekem bocsátani? És a felesége azt mondta, hát tudod, nem? És emlékeztette, hogy ők előre eldöntötték, hogy meg fognak egymásnak mindig bocsátani. Mert a kapcsolatuk a másik személye fontosabb lesz, mint az a bántás, ami közöttük történt. Megjegyzem, ez nagyon jó elgondolás mindannyiunknak, hogyha valakivel szeretünkkel összeveszünk, akkor gondoljuk meg, az a probléma, az általában semmi probléma, ér-e annyit, mint a másik személye. És ott ebben ők megegyeztek, és ez nagyon jó gondolat, mert mi is meg eldönthetjük az életünkben, hogy felveszünk egy magatartást az egész életünkre nézve, hogy mindenkinek előre megbocsátunk. Már a lelkünkben. Hogy megbocsátás lelkületével akarunk élni, tudnék Jézus Krisztus így élt, amikor szögezték át a kezét, nem haragudott. Ő megbocsátott nekik. Volt is értelme és gyümölcse ennek az imájának. A múltra nézve, a jelenre nézve és a jövőre nézve is egy döntést kell hoznunk, hogy mindenkinek megbocsátunk. Mert ha nem bocsátunk meg, akkor bennünk marad a vétek, és önmagunk ellen fordulunk egészségügyileg is és lelkileg is, és elveszítjük az üdvösségünket. A legnagyobb öngól, hogy úgy mondjam, az engesztelhetetlenség. Tegyük meg az első lépést. Lépjünk a másik felé. Kezdeményezzünk. A szeretet kezdeményező szeretet mindig. Nem vár a másikra. Ő teszi meg az első lépést. Amikor közeledett a fiú a házhoz, akkor kifutott, az apa futott a fiúhoz. Mert Isten a kezdeményező. Ő előbb szeretett minket, szeressük mi is egymást. A harmadik, amit említ a Biblia, újra és újra jelzi, például Példabeszédek könyvében azt mondja, aki ismételten előhoz egy dolgot, még a barátságosokat is szétválasztja. Ez egy óriási kísértés, tudnilik, emlékszünk arra, amit tett velünk a másik. És amikor ugyanazt elköveti, akkor olyan könnyű azt mondani, már megint ezt csinálta, te nem változol, te mindig ilyen voltál, nem is fogsz megváltozni, már megint így viselkedtél, ugye? Nem veszük észre, hogy amiket most mondtam, mind ítélet a másik fölött. Azonosítás a bűnnel, a másiknak a kárhoztatása, nincs benne szeretet, hanem leleplezés és ledöngölés. Azt mondja, te ilyen vagy, te nem tudsz megváltozni. Rendkívül megalázó. És a gyereknevelésben is, amikor egy pedagógus vagy egy szülő ezt mondja a gyerekének, hogy te ilyen vagy, ezzel megítéli a gyermekét, mert nincs joga ezt mondani. Azért, mert most hibázott, ráadásul, hogyha már lerendezték a múltat, akkor mit kéne mondani, hogyha mondjuk ugyanabban a dologban vétkezik az illető, hogyan kéne magát kifejezni az embernek? Mit gondolnak? Hát most ebben a dologban hibáztál. A jelent hangsúlyozni, a mostot. És nem az már megint, azt nem. Hanem most hibáztál. Meg is lehet dicsérni, Jézus mindig ezt a módszert alkalmaz a jelenések könyve leveleiben is. Meg is lehet dicsérni. Kedvesem, olyan sokszor olyan figyelmes voltál, olyan sokszor tapasztaltam, hogy mennyi jót tettél, meg annyi minden áldás van a kezed nyomán, de most ebben a dologban hibáztál. Vagy hogyan látott-e, mert nekem ez olyan fájdalmas volt. Ugye, tehát szeretettel felvezetni a másik felé a problémát, és nem emlegetni a múltat. És azt a dolgot, ha egyszer megbocsátottunk, akkor ott vége, lezárvás van. Mert Isten ezt teszi. Így olvashatjuk Mikiás könyve 7. fejezetében, Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Ha a tenger mélységében van a bűnünk, vagy a másik bűne, amit lerendeztünk, akkor van egy ilyen képeslap, nem tudom, látták-e már, tilos halászni. Talán Isten nem emlékszik a bűnünkre? Önök szerint emlékszik rá? Emlékezzünk az adószolga példázatára. Emlékezett arra, hogy mennyi volt a 10 000 talentum, az adóssága? Pontosan emlékezett, de nem emlegeti. Ha élünk a megbocsátással, és aszerint gyakoroljuk mi is az életünkben a megbocsátást, akkor nem emlegeti. Nekünk is meg kell tanulnunk, és ez nagyon nehéz az emberi természetnek. A múlt le van zárva. Épp ettől a szerzőtől olvastam a Boldog Otthonról című könyvben, hogy a férj hibái a felesége számára legyen sír. És a feleség hibái a férj számára legyen sír. Ne mondja el másnak. Ne teregesse ki. Ne beszéljen róla. Ne hozza vissza. Ne emlegesse. Ez nem megbocsátás. Hagyd tegyen fel a kérdést. Ha valaki memlegeti, már megint, te ilyen vagy, akkor mi történik a 10 000 talentumos példázatra nézve? Mit csinál a gazda? Visszahozza a 10 000 talentumnyi adósságot. Vagyis megint megterhelődünk az engesztelhetetlenség vétkével, és ránk nehezedik újra a múltnak a terhe, és megint ugyanazt érezzük, érzelmeink felkavarodnak, tele vagyunk szenvedéllyel, megbántottsággal, és kezdődik előről a verkli. Hova vezet ez? Bocsánat, magunkat és a másikat is szétrancsírozzuk ezzel a magatartással. Ennek nincs jövője, ez pusztítás. Sok ember ebbe hal bele. Ha elpusztítják egymást a házastársak, vagy barátok, vagy munkatársak. Viszont a megbocsátás nem azt jelenti, hogy el kell tűrni a bűnt. Ez nagyon fontos kérdés. Azért, mert megbocsátunk valakinek, ez nem jelenti azt, hogy a bűnét elnézzük, és egyetértünk a bűnével. A bűnével nem értünk egyet. Azzal értünk egyet, hogy szeretjük őt, és megbocsátunk. Azzal egyetértünk. Egy példát hagy mondjak el, szintén egy táborban hallottam, egy asszony esete, a férje alkoholista volt, évek óta már küzdött a férjével, gyerekeivel, sokat szenvedtek, rendkívül erőszakos volt, amikor hazament alkoholis állapotában, és aztán így ment éveken keresztül, próbálta elhordozni, a férje az rengetegszer megcsalta, és akkor egyszer ment haza hozzá megint alkoholosan, és elkezdett vele erőszakoskodni, megerőszakolta, végül, amikor végzett a dolgával, akkor elővette egy 100 márkást a zsebéből, és rádobta az asszonyra. És akkor az asszony elgondolkodott, és akkor másnap reggel, amikor a férje kihozanodott, oda ment hozzá, és azt mondta, nem élek veled tovább, nem tűröm el azt, amit csinálsz. Elmegyek. Menj. Hát nem volt hova mennie, mert nem volt saját lakása. Mit tegyen a gyerekeivel együtt? Elment a gyülekezetébe, ahol hívő emberek voltak, elmondta férfiaknak, a gyülekezet vezetőjének, hogy mi történt, és a férfiak mondták, hogy majd befogadunk, egy családot keresünk, aki befogad téged. Ők pedig elmentek a férjéhez, és azt mondták neki, hogy vedd tudomásul, hogy nem tűrjük tovább, hogy a te feleségeddel bánsz, mert mi szeretjük őt, és be fogjuk őt fogadni. És akkor ez a férfi azt mondta, én nem is gondoltam azt, hogy ezeknek a hívőknek van gerincük. Tudnék meg a köztudatban azért, hogy egy hívő embernek az a feladata, hogy gyalázhatják, alázhatják, megcsalhatják, letaposhatják, kihasználhatják, neki ez a dolga, hogy eltűrje és megbocsásson. Az valóban a dolga, hogy megbocsásson, de az nem a dolga, hogy eltűrje. Ez két különböző dolog, hogyha valaki a másik ember személyiségét megveti, ha a fizikai lelki lényét megalázza és megsérti, az embernek nem kell eltűrni. Megjegyzem, a házasság törés a Biblia szerint jogalap arra, hogy elhagyja a másikat, mert az törés. Jézus azt mondta, hogy ne bocsássuk el a házastársunkat, kivéve paráznasság okán kívül. Tehát Ellen White írja a Krisztus példázatai című könyvében, ezen nem azt értette Jézus, hogy ha bocsánatot akarunk bűneinkre kapni, akkor nem szabad igényt tartanunk arra, ami jár nekünk. Ne juttassuk azonban adósunkat börtönbe. És itt utal arra, hogy egy gyülekezeten belül is, vagy egyáltalán az emberi kapcsolatoknál is ez megvizsgálandó kérdés, hogy ha a másik nem változik, a bűnében marad, annak ellenére, hogy megbocsátanak neki, és próbálják segíteni, és ő mégis annak ellenére belekeményedik a bűnébe, és azért sem változik meg, akkor azt mondta Jézus, beszélj vele a négy szem közt, hívj magad mellé 2-3 tanút, vidd a gyülekezet elé, és ha erre sem hallgat az egész gyülekezet szeretetteljes kezdeményezésére, akkor zárjátok ki. És ezzel azt is sugallja nekünk, hogyha az életünkben olyan helyzetbe kerülünk, hogy valaki elviselhetetlené teszi magát az életre nézve, akkor hagyjuk el. Nincs értelme vele élni tovább. Tehát nem kegyetlen az Isten. Nem arra rendelt bennünket, hogy folyamatos megaláztatásban és gyötrésben és kínzásban éljünk, ha van lehetőségünk választani. Az igazi megbánás azt akarja, azt mutatja, hogy el kell hagyni azt, akivel például megcsaljuk a másikat. Nagyon érdekes, azt is írja a Biblia, hogy ha az a fél, aki például mondjuk egy asszony tudja, hogy a férje valakivel megcsalja, és közben vele házas életet él, akkor azt mondja a Biblia, hogy paráznává teszi magát, mert paráznával egyesül. Tehát itt vannak törvényszerűségek, amelyeket jó számba venni. Miért gyógyít a megbocsátás? A 32. Zsoltár csodálatosan leírja, hogy az az ember boldog, akinek a hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Kedves hallgatók, ha boldog akarunk lenni, bocsássunk meg. Rendezzük le a vétkeinket, a másokkal való sértettségeinket, és megszabadulhatunk a boldogtalanságtól. Azt mondja Dávid, amíg elhallgattam a vétkeimet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Életerőm ellankadt. És tényleg így van. A megtartott vétek az ellankasztja az életerőt. Megbetegít. Csontokig hatol. A csontban termelődik a vér. A csontvelőben. És az élet alapját megsérti a neheztelés és a vétek. Ezért, kedves hallgatók, a legelső és legfontosabb egészségügyi alapelv, hogy szabaduljunk meg a vétkeinktől. De amikor vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Emlékszem, egyszer egy megrendítő példát éltem át, egy eseményt, amikor egy asszony, aki már 70 éves volt, pont voltam egy helyen, amikor a megbocsátásról beszéltünk, és ő nem is volt ott az előadáson, de elhívta este a fiát egy délután egy beszélgetésre, a fia az édesanyját, és ott elmondta nekünk, hogy az ő édesanyja 10 napos korában eldobta magától, és 70 éve rá se néz. És ő ezt nem tudja az anyukájának megbocsátani. És nekünk szegezte a kérdést, üdvözülhetek így? Hát az ember levegőt sem kapott, hát hogy lehet erre válaszolni? Hát hogyha azt mondom, hogy nem, hát ez olyan kegyetlenség lett volna. Hát mondom, gondolkodjunk. Rövidítve újra elmondtam, amiket most itt elmondtam, hogy hát a megbocsátás törvényszerűségei, hova vezet, stb. És a végén azt mondta, hogy akkor tehát nem üdvözülhetek, hogyha nem bocsátok meg. És erre azt mondtam, nem üdvözülhet. És maga elé nézett. Hát ez percekig tartó óriási feszültség volt. Ott fohászkodtunk magunkban érte, hogy a Jóisten a lelkét indítsa meg. És ott maga elé nézett, és egyszer csak látszik, felemelte a fejét, és azt mondta, hát jó, akkor megbocsátok. És ott a szemünk előtt egy 70 éves haragvást letett. És utána hallottuk az imáját ennek az embernek, hát ez csodálatos volt. Hogy a lelke, tényleg ezt, azt mondja, hogy levetted rólam bűneimnek terhét, és felszabadult a lelke. Bocsássunk meg embertársainknak, a szüleinknek is, a gyerekeinknek, a házastársunknak, a barátunknak. Mert ha nem, akkor út a családi pokolba nyitott előttünk minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma, lesz az utunk. A szabadulás útja pedig egészen más, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett, azaz megbocsátott néktek. Egy nagyon fontos dolog következik. A megbocsátás akarati döntés. Lemondok arról a jogról, jogos vagy jogtalan az én elvárásom, mindegy, hogy nekem megadják azt, amit én igénylek. Az adós levelet eltépem. Kiengedem a börtönből a másikat, az adósságainak a börtönéből, és eldobom a kulcsot. Még akkor is, ha nem kérnek érte bocsátot. A megbocsátás viszont nem azonos a feledéssel. A megbocsátás független az érzelmektől, nagyon fontos pont. Mert ugyan nem felejtjük el, de most már tudjuk, emlegetni viszont nem emlegethetjük. És Walter Nietzsche nagyon szemléletesen írja a következőt. A megbocsátás a mi esetünkben is azt jelenti, hogy tudatosan elhatározom, lemondok mindenfajta elégtételről, bosszúról és megtorlásról, és részemről a dolgot elintézetnek tekintem. Ha azután mégis felrémlik bennem az emlék, és ennek nyomán megint haragot és keserűséget érzek, akkor szabad és kell is ragaszkodnom ahhoz a tényhez, hogy már megbocsátottam. Hogy tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, ezzel pedig a dolog el van intézve. Ha pedig eszembe jut, akkor jusson eszembe az is, hol és mikor bocsátottam meg. Hát, kedves hallgatók, láthatjuk, hogy itt az érzelmek és az értelemnek és a döntésnek a vihara és háborúja van bennünk. Ha viszont ragaszkodom Isten ígéretéhez, akkor az érzelmeinek idővel kénytelen, kelletlen igazodniuk kell a valósághoz. A hamis bűntudat lassan, de biztosan elmúlik, ha nem adok igazat neki, és ha nem táplálom tovább. Tehát akkor is döntenünk kell. Hasonló a helyzet, amikor egy másik ember felé kimondtuk ugyan a bocsánatot, de mégis újra betölt minket a harag és a keserűség. Hát nem éltük át ezt sokszor, hogy megbocsátottam, és egyszer csak eltelt egy hét, és a haragom, az indulatom megint felkorbácsolódik, megint az emlékeimben előjött, hogy mit tett velem, hogy viselkedett velem, és akkor most mit tegyünk? Hát akkor mégse bocsátottam meg. Emlékeztessük az érzelmeinket, hogy mi már egyszer megbocsátottunk, és az érzelmeink nem a valóságot közvetítik. Ezért nagyon fontos, hogy ne az érzelmeink vezéreljenek bennünket, hanem az értelmünk, az akaratunk, a döntésünk és a választásunk. És ha mi úgy döntöttünk, hogy megbocsátottam, akkor az érzelmeink, nyugodtan mondjuk ki, hazudnak. Meg kell tanulniuk az érzelmeknek is, hogy annak örüljenek, ami helyes. És ami helytelen, amiatt bánkodjanak. De pont fordítva teszik, ugye? Nem tudnak tombolni, mert megbocsátottunk. Ha viszont hagyom azt követően, hogy megbocsátottam, hogy a haragom továbbra is becsapjon, mintha még nem bocsátottam volna meg, akkor ez a negatív érzés meg fog maradni. És mi történik? Visszajön a 10.000 talentum. És megint jön az egész előről, a bántódás, a sértegetés, stb. Stb. Isten arra teremtette az érzelmeket, hogy szolgák legyenek az ember életében, nem pedig arra, hogy uralkodjanak rajtunk. Nagyon fontos dolog, hogyha megbocsátunk, mondjuk ki egyértelműen, hogy miért kérünk bocsánatot. Például, amikor mi kérünk bocsánatot. Ne azt mondjuk általánosságban, hát ha tegnap valamivel megbántottalak, akkor ne haragudjál, ugye? Miközben jól megaláztuk a másikat, és mondjuk valami olyat mondtunk, amivel a lénye mélyébe egy tört szúrtunk. Akkor mondjuk azt, tegnap, amikor ezt mondtam, a lelkedet megaláztam. Bocsáss meg érte, helytelen volt. Nevezzük néven a bűnt. Igen, ha már elkövettük, akkor talán néven is nevezhetjük. De a másik, aki viszont megbocsát, neki is meg kell mondani, hogy megbocsátok neked. Mert ha nem, akkor nem bocsát meg. Tehát ez is egy kultúra, hogy úgy mondjam, ennek is van egy lelki kultúrája, hogy pontosan rendezzük le, és így felszabadulhatunk a bizonytalanságtól. Most megbocsátod? Nem bocsátod? Hogy most azt mondja, jó, elnézem, hogy hagyj engem békén, nem akarok ezzel foglalkozni. Vagy emelkedjünk túl rajta. Tehát akkor érezzük, hogy valami mégse bocsátott meg. Meg kell tanulnunk ezt, hogy kimondjuk, néven nevezzük azt is, hogy mit végzettünk, és azt is, hogy megbocsátunk. És nagyon fontos, hogy a szívünkben mondjuk ki a bocsánatot. Viszont van olyan eset, ahogy itt írja Ellen White, hogy a hangosan kimondott bocsánat, vannak olyan esetek, amikor még provokálná a másikat. Nincs mit megbocsátanod, hiszen nekem van igazam. Vannak esetek, amikor nem a szavakkal kell kifejeznünk azt, hogy megbocsátunk, hanem a tetteinkkel. Mert a másik nem alkalmas a szavak fogadására. Mert már dühíti a szavak világa. De ha éreztetjük vele, hogy szeretjük, ha egy szívességet adunk neki, hogyha mondjuk ő megbántott bennünket, és érezzük, hogy nem neheztelünk, és kedvesek vagyunk, akkor leoldódik róla ez a nagy távolságtartás. És megérti. Nagyon fontos, hogy amikor megbocsátunk, akkor ne foglalkozzunk azzal a dologgal, és ne beszéljünk róla, és ne gondolkodjunk róla. Mert az ember sokszor azt teszi, hogy kívülállóknak elkezdi elmesélni a történetet, és elkezd beszélni a másik embernek a vétkéről, és ezzel egyszerűen bosszút áll rajta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a házastársam vagy bármely embertársam helytelen viselkedését soha egyetlen későbbi szituációban sem említem többé. Aki minden adódó alkalommal társa szemére veti annak bűnét, vagy akár csak lopva ráirányítja a figyelmet a másik vétkére, az engesztelhetetlen. A megbocsátás az nem teljesítmény, az nem valami nagy dolog, az nem valami olyasmi, amiért jutalom jár. A megbocsátás az egy természetes, hívő életnek a következménye. Mert csak azon az alapon tudunk megbocsátani, hogy Isten megbocsát nekünk, és ezt megtapasztaltuk. De ne legyünk olyanok, mint akik mártír pózban tetszelegnek, hogy megbocsátanak, mutatják, hogy jó van, én mindig csak szenvedek tőled. Ugye? Akkor érezzük azt, hogy én most a mártír pózt vette fel, hogy ő a nagy mártír, aki mindig szenved. Hát Isten is szenved tőle, hogy nem tud ő sem megbocsátani rendesen, ugye? Tehát ezeket mind végig kell ilyenkor gondolni. És egy utolsó dolog, amit szeretnék így a zárás felé megemlíteni, hogy önmagamnak vajon, ha én vétettem önmagam ellen, akkor meg kell bocsátani? Sokszor hallottam ezt, például egy asszony esetét, hagyj idézem fel, aki azt mondta egyik táborunkban, hogy az édesanyám, amíg élt, mindig azt mondta nekem, lányom, szokj le a dohányzásról, annyira bánt, hogy teszed tönkre az egészségedet, kérlek, szokj le. De ő visszavágott neki, és azt mondta, hogy felnőtt vagyok, azt csinálok, amit akarok, nem mondd meg, hogy mit tegyek, majd én eldöntöm, hogy mit csináljak. És mindig, amikor szólt, mindig ugyanezt mondta. És az édesanyja meghalt. És emlékszem rá, annyiszor elmondta a táborunkban, ezt soha nem tudom magamnak megbocsátani, mert amikor ott álltam a sírjánál, mindig ez járt a fejembe, hogy mit mondott nekem, és attól a pillanattól kezdve nem dohányoztam többé. És mindig, de én nem tudok magamnak megbocsátani. És hát láttuk, hogy annyira mélyen beleette a lelkébe ez a gondolat magát, hogy tényleg nem tud megbocsátani. És elkezdtünk erről beszélgetni. És ennek kapcsán nagyon sok mindent megértettünk. Például az, hogyha Isten bennünk, nekünk megbocsát, akkor mi miért nem bocsátunk meg magunknak? Ha valaki azt állítja, hogy nem tud megbocsátani magának, ezzel tulajdonképpen azt jutatja kifejezése, hogy szívesen megbocsátana ugyan saját magának, de az ő bűne olyan rendkívül ilyen nagy, hogy a saját személyével nem tudja összeegyeztetni. Először garanciát kellene vállalni arra, hogy soha többé nem követi el. Vagy Jézus tökéletes áldozata nem elégséges arra, hogy az ő bűnét elmossa. Az a személy, aki magáról nem képzelte azt, hogy amit tesz, az lehetséges, mert ő magát jobbnak vélte, mint amilyen, annak nincs helyes önismerete. Többet képzelt magáról, mint amilyen. A Biblia pedig eléggé világosan elmondja, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Bizony tetőtől talpig romlottak vagyunk, és minden rossz kijöhet belőlünk, ha teret adunk neki. Tehát az igazi alázat azt mondja, igen, ilyen vagyok, én ilyen engesztelhetetlen vagyok, én ilyen kemény vagyok, és őszintén lássa be az ember, hogy vétett. És ne akarjon önmagának esküdőzni, meg garanciát válni, hogy soha többé nem teszem. Minden emberi esküvés, a maga erejére támaszkodó emberi esküvés, az eleve bukásra van ítélve. Azt mondja Pál apostol a római levélben, nem engedem a számnak, hogy bűnre kötelezze az én testemet. Ne fogadkozzunk. Bízzuk Istenre, harcoljuk meg a hit harcát, és majd Isten segítségével győzhetünk. Nem kell esküdöznünk, meg fogadkoznunk. Minden emberi esküvés olyan, amilyen. Másrészt pedig, ha Jézus tökéletes áldozata nem elégséges arra, hogy nekünk lemossa a vétkeinket, és önmagam bírája akarok lenni önmagamnak, akkor tulajdonképpen Jézustól átveszem az ítélőbíró szerepét. Ez egy antikrisztusi magatartás. Bocsássunk meg magunknak. Pál apostol azt mondja a Galata levélben, én önmagamat sem ítélem el. Mert van, aki engem megítél, az Isten az. Szabaduljunk fel az önvádtól, szabaduljunk fel az önmarcangolástól, hogy én milyen vagyok, én milyen nyomorult vagyok, hogy viselkedtem, stb. Stb. Mondjuk el a Jóistennek azt, hogy milyenek vagyunk, és ő meg tud nekünk bocsátani. Sőt, még egy záró gondolat, hogyha bennünket bántanak, akkor olyan az, mint amikor a harag beindul bennünk, keserűséget szül, és mintha egy pohárba kevernék a vizet, vagy teát, mindegy. Hogyan lehet leállítani ezt a kavargó vizet, amikor kiveszük belőle a kanalat? Mit kell tennünk, hogy leálljon ez a kavargás? Tessék? Visszafelé kell. Pontosan azzal ellentétes dolgot teszünk, amit az érzelmeink tennének. A visszavágás helyett, a bántás helyett, a vitatkozás helyett, az alkaida módszer helyett, stb. Helyett visszaforgatjuk a kanalat. Tégy jót az ellenségeddel. Imádkozz azért, aki háborgat. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Legyünk ilyenkor az Isten kegyelme által nagyvonalúak, kezdeményezők, és tegyünk valami jót a másiknak. Ez annyira zavarba képes ejteni az embert, hogy teljesen átlényegíti a másik személyét. Majd következő alkalommal elmondok egy történetet, hogy mennyire meglepi az embert, amikor valaki, aki vele ellenséges viszonyban van, szerinte olyan szép jót tesz vele, hogy nem tudja hova tenni. Mert ő azt gondolta a másikról, hogy annyira alávaló, hogy ő belőle jó nem jöhet ki, és amikor mégis jót tesz, akkor önmaga előtt szégyenül meg. Eleven szenet gyűjtesz a fejére. Próbáljuk ki, és ez működik. Néhány képet még hagyvetítsek le egy zárásként a tékozló fiú történetéről, amikor magába száll a tékozló fiú, többféle művész is feldolgozta ezt a témát, és belátja a vétkét, a hibáját, a neheztelését az apjára, mert tudjuk, a tékozló fiú az apjára neheztelt. Ő rosszat gondolt róla, és ezért ment el otthonról. Látjuk itt Rodin szobrán, hogy az ég felé kiállt a fiú, és könyörög, hogy megszabaduljon a vétkétől, mert olyan nagy az, hogy nem tud a saját erejéből megszabadulni. Sok más művész is feldolgozta, például Leonelli Spada úgy ábrázolja a fiút, mint aki még egészen fiatal, és befedi a köpenyével a fiút. Hát persze itt egy tévedés is van, mert a szennyes ruha, a szaggatott ruha a bűnnek a jelképe, és nem arra teszi rá Isten az igazság palástját, hanem először azt leveszi. Nagyon sokan ábrázolták ezt a találkozást. Nagyon szép David Williamsonnak ez a figyeljük meg, a fiú olyan elesett már, és annyira gyenge, hogy az apa karja tartja fent. Nagyon szépen ábrázolja a művész. John Everett, amint a fiú letérdel, és megvallja az apjának azt, amit elgondolt, de valamit nem fűz hozzá, mert a nagy vallomása kezdetén, amikor még távol volt, azt gondolta magában, hogy azt fogom mondani, hogy hagyj legyek olyan, mint a te béreseid közül egy. De amikor látja az apának ezt a szeretetét, ami feléje irányul, elszégyeli magát, és ezt már nem mondja, hanem csak azt mondta, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, mert ott akkor megismerte, hogy az Isten jelleme olyan, ami ennek ő nem képzelte. Frank Wesley, indiai művész, így ábrázolja a fiút, amint az apa fehér ruhájával, kontrasztként az ő fekete testével ellentétben jelenik meg. És hát Rembrandt, híres nagy részkarca, különben tenyérnyi nagyságú ez a kis részkarc, 1636-ban készül, de minden rajta van, aminek lennie kell. Figyeljük meg a fiú és az apa találkozását, és az apa ezzel a rendkívül gyengét szeretettel, ahogy befogadja a fiút. Nem ilyen glóriás Istent látunk itt, ugye, hanem egy embert, aki szenved és örül is. És a háttérben pedig jön a szolga, hozza a ruhát és a sarut, és leghátul ott az ajtó legtávolabbi sarkánál az idősebbik fiú, aki nem megy be az öröm helyére. A bűnben járó embernek az arca eltorzul, de tudja, hogy hova kell menekülni, hogy meggyógyuljon. Rendkívül szépen ábrázolja Rembrandt a vonalaknak a hálójával, kifejezi a jellemeket. A bűn hova viszi az embert? Nagyon sokszor ábrázolja a szolgákat, ezek a szolgák azokra a szolgákra utalnak, mint a tízezer talentumos példázatban, hogy a szolgák figyelik az eseményeket, azok nem mások, mint az angyaloknak a jelképei. És ott van a, jobbra látjuk a szolgát, amint viszi a ruhát és a sarut hozza, és a bal oldalon pedig mögötte az idősebbik fiút, aki nem tud örülni a testvére megtérésének. Egy másik rajz a Rembrandtnak, egy tussal készült, pontosabban ilyen lavírozott tussrajz és diópác keveréke. Itt a fiú leborul az apa elé, és az apa felfogja őt, és én most arra szeretném a figyelmüket irányítani, ami a következőképpen majd még szebben kijön, a kéztartás. Az Isten szeretete olyan, hogy nem erőltet semmit. Ő nem birtokolni akar, hanem befogad. Ő nem kényszerít semmire. Rendkívüli gyengét szeretettel fogja az apa a fia fejét, és fenntartja őt, és a fiú pedig azt érzi, hogy végre hazaérkezte. Az ember igazi tartózkodási helye maga az Isten, mondja Hérakleitosz. Ez olyan szép mondat. Ezt a régiek is felfedezték, de a Biblia is azt mondja, hogy az az ember van otthon, aki Krisztusban van. Aki benne lakozik, és akiben lakozik ő. És ez olyan szép ez az ábrázolás. Rembrandt ezt megértette. Önmagát ábrázolt a tékozló fiúnak is fiatalkorában, Saskiával. Szórakozik, élvezi az életet, és élete végén, a halála előtt pedig úgy mutatja be önmagát, mint a tékozló fiút, aki hazaérkezik. A lábáról leesik a saru, véres a talpa, a ruhája szennyes, szakadt, a feje kopasz, de hazaérkezik végre. Az életét szeretné most Isten kezébe helyezni. És az apa pedig nagyon szépen kifejezi azt a magatartást, hogy végre megelégszik a sok fájdalom után, mert a fia hazaérkezett. Igen, a bűn útján az ember lába felsebződik, de szent hely, ahol most térdel a fiú, a lábáról leveszi a sarut. És az apa arca ezt a gyengétséget, ezt a szeretetet ábrázolja, megtestesítve Ézsaiás könyvének üzenetét, minden szenvedésünket ő is szenvedte. Az önök és az én tékozlásomnak a szenvedését Isten szenvedi, és visszavár bennünket haza. Az idősebbik fiú pedig engesztelhetetlen. Kemény, irgalmatlan, tördeli a kezét, mint egy karót nyelt ember, nem tud örülni a másik ember megjobbulásának, leleplezve azt az emberi magatartást, hogy mi emberek természetünknél fogva nem tudunk örülni annak, hogyha a másik ember jobb nálunk. Egy ideig még elismerjük, de utána féltékenyek leszünk és irigyek. És neki is meg kellett volna harcolnia a maga küzdelmét, de nem tette. Nézzük meg ezt a fiút, amint az arca beágyazódik az apa ölébe és az apának a kezeit, mennyire gyengédek, mennyire finomak, mennyire érzékletesen mutatja, hogy a fiát szereti. És a fiú arca ugyancsak hátulról látszik, de mégis egy megnyugvás, egy békesség van rajta. Igen, ez a hazatalálás. Azt mondja Pilinszky János, mindannyian tékozló fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, míg egyesek az atyai háztól eltávolodó, mások a visszafelé vezető úton járnak. De aki részesül az atya megbocsátásában, az Isten szeretetében, annak az élete megújul, újjáteremtődik, és leveszik a szennyes ruhát róla, és adják a tiszta ruhát, ugye emlékezzenek rá, vetítettem ezt a képet már, de nagyon szemléletes, megkapja azt a jellemet, aminek a segítségével tud megbocsátani. Krisztustól tanult módon, és élvezheti a megbocsátás gyógyító erejét. És ezt üzeni nekünk a Biblia, bocsássunk meg egymásnak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. És szeretném megemlíteni, hogy a következő alkalommal valóban koronájaként a sorozatnak Jézus Krisztus kereszthaláláról lesz szó, hogy megérthető ez mai szemmel, mi a kereszt titka, és az a megbocsátás, amiről most itt beszéltem, csak érintőlegesen, az hogyan teljesedik ki ő nála, és milyen hatalmas ajándék van számunkra ebben a megbocsátásban. És szeretném önöket emlékeztetni, hogy ezt a kis lapot töltsék ki, illetve még azt is lehetséges, nem tudom István, jövő alkalommal is beadhatják, vagy most is? Aki akarja, most is leadhatja ott a könyves pultnál, és akik pedig szeretnének jövő alkalommal gondolkodni rajta, nyugodtan lehet gondolkodni, jó? Szokás szerint egy 10 perc múlva beszélgetésre együttlétre kínálkozik lehetőség, akik pedig elmennek, elköszönünk, jó éjszakát kívánok!